kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Szorgalom vagy tehetség? Tesszük fel a kérdést a mai adásban. A sikeres emberek önök szerint inkább szorgalmasak, vagy inkább tehetségesek? Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. És vajon a velünk született adottságok, vagy a környezeti hatások határozzák meg inkább az életünket? Lehetünk-e sikeresek, akár mindezek ellenében is? Belátom, hogy ezek így meglehetősen leegyszerűsített kérdések, hogy mi mindent rejtenek, arról beszélgetünk Maier Máté pszichológus, család- és párterapeuta, történelemtanárral, és Tarbence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval.
Kimerem mondani.
Folytatva a múltkor megkezdett témát, most egy kicsit nézzük közelebbről, hogy mit is érthetünk a tehetség fogalma alatt, mert számtalan megfogalmazás született az évszázadok során. Különböző elméletek erről, például a 17. században John Locke, brit filozófus azt mondta, hogy csak is a környezeti hatások befolyásolnak bennünket. Tehát mindenki olyan ember lesz, amilyen környezetbe született, amilyen hatások érik. De a 19. században, hogy egy másik példát mondjak, Sir Francis Galton szerint öröklődik a tehetség. Tehát egyáltalán nincs jelentősége a környezetnek. Két véglet. Ugyan az igazsághoz hozzátartozik, hogy Galton aztán módosította saját teóriáján, Charles Darwin másodunok a testvére volt, és Darwin munkásságának következtében később már az eugenetika kapcsolódott a nevéhez, tehát már a velünk született kvalitásainkat vizsgálta, arra volt kíváncsi, hogy ezek az adottságok hogyan fejlődhetnek ki a legelőnyösebben, de ez a környezet vagy öröklődés vita, ez nagyon régi, tehát ilyen régmúlt századokban nyúlik vissza. Ma ez egy komplex konstrukcióként beállított dolog, tehát ez egy nagyon összetett jelenségről van szó, de tényleg ti mit gondoltok erről a környezet vagy öröklődés összefüggésről?
Hát ha csapjak le erre a kérdésre, és a humán etológus szólal meg belőlem, aki azt mondja, hogy igenis a született adottságok, azok befolyásolják azt, hogy miben lehetsz tehetséges. Tehát köznapi példa, ha te nem tudsz elit kosarassá válni, hogyha 2 méternél alacsonyabb vagy, nyilván van, ahogy múltkor is emlegettük, a kivétel erősíti a szabályt, és akkor szoktuk emlegetni, hogy de, vannak olyan centerek, akik nincsenek 2 méterek, mert ő nekik más a pozíciók és más adottságuk kell, hogy legyen. Na de azért azt tudjuk mondani, hogy nagy átlagban például az elit kosarasok azok mind nagyon magas méretűek. Ugyanez igaz a birkózókra, a súlyemelőkre, hogy ott a testi adottságnak óriási szerepe van. Kérdés, hogy ez tehetsége? Tehát ezt tehetségnek tekintjük-e? De az biztos, hogyha most megint a tehetség ókori fogalmát nézzük, akkor az erősséggel áll ez kapcsolatban, hogy ki miben erős, mi az ő erőssége. És ez konkrét fizikai dolgot jelentett. Tehát, hogy nyilván egy olyan társadalomban, ahol például a harci erő az egy előnynek számított, már pedig minél régebb múltba tekintünk vissza, annál inkább erőszakos társadalmakat látunk, ahol a testi adottságok és a fizikai erő jelentette az elsődleges kvalitást, tehát hasznos volt az, ha valaki fizikailag erős alkatú volt. Nem azt jelenti, hogy tehetséges volt, de mégis innen indul valahol egyáltalán tehetség gondolás, hogy az ilyen erős alkatú embereknek a test nevelése, a harcászati képzése jelentette a tehetség gondozást.
Na most ahhoz képest van olyan nézet, már inkább a közelmúltból, ahol azt mondják, hogy az információ feldolgozás minősége és az észlelési és a megismerési folyamataink döntik el, befolyásolják azt, hogy mire jutunk, mit tudunk magunkból megmutatni, kiaknázni. Ez is egy elmélet.
És valószínűleg van is benne valami, csatlakozva ahhoz, amit a kérdésedben is megfogalmazol, Ági, meg amit mondtál, Bence, hogy valóban mindannyian születünk nagyon sokféle adottsággal, és ezek az adottságok, ezek egy ilyen túlig tartományban tudnak kiteljesedni, hogy aztán valójában abból mi lesz. Amikor tehetségről beszélünk, akkor én azt fontosnak tartom megjegyezni, hogy egyrészt itt mindenképpen ami adottságról beszélünk, tehát a tehetség az nem egy tanítható dolog, hanem az valami, amivel születünk. Nem biztos, hogy ezt ki fogjuk aknázni, de ha ilyenünk nincs, tehát ha mondjuk nincs jó szemünk, biztos nem leszünk pilóták. ez egészen biztos. A másik, hogy a tehetség, az mindig a társadalomról is elmond valamit, nem csak az egyénről, hogy a társadalom maga mit tekint értéknek. Tehát amikor tehetségről beszélünk, akkor mindig olyan adottságokról beszélünk, amit az közösség, vagy a közösségnek egy meghatározó hangadó elítje az értéknek tart. Mondjuk a gyors felfogást azt értéknek tartjuk, ha valaki ügyesen gyilkol, azt kevésbé szoktuk pozitívan legalábbis értéknek tartani, vagy ha ügyesen lop, azt meg aztán végképp.
Ja, hát ez annyira igaz, hogy ha már itt vagyunk, tényleg a társadalom tükre az, hogy mit tartunk tehetségnek. Egy afrikai szavannán az a tehetséges ember és az a hasznos, aki kevés folyadék mellett hosszú távon tud futni, mert ki tudja fárasztani a gazellát, amikor úzni kell a mezőn, és tényleg így van, a szánok, mi busbanoknak hívjuk őket, ezek a hosszú távfutók azért ezekből az afrikai országokból kerülnek ki, mert év ezredeken keresztül generáció generációra mondjuk ez az adottság volt, ami előnyt jelentett, és ez volt a tehetség, vagy ez számított tehetségnek. Ott egy izomerőt építő, testépítő semmit nem tudna kezdeni azzal az izomerejével, mert nem tud 2 kilométert lefutni, teljesen használhatatlan az az izomzat, nincs rá szükség. Tehát ez nyilván olyan kultúrában számít mondjuk előnynek vagy adottságnak, ahol izomerőre van szükség. De ez csak a biológiai szintje, amiről én most beszélek, ezért mondtam a humán etológiát. Ha a pszichológiai szintjét nézzük, az egy társadalom fejlettségét is tükrözi, amikor már a testi adottságoktól eltekint, és azt mondja, hogy nem mindenki abban tehetséges, hogy biológiai vagy fiziológiailag milyen testalkatú, hanem milyen egyéb lelki adottságai vannak. És ezeket is tehetségnek tekinti, ezeket az adottságokat. Például a zenei hallás, vagy térlátás, vagy ízlés. Tehát rengeteg olyan dolog, ami már sokkal szubtilisebb fogal. Hát
említek egy olyan modellt, amiben ezek már benne vannak. Azt mondja, hogy az átlag feletti speciális képességek, ilyen például a zenei, vagy nyelvi, vagy mozgásos, szociális, interpersonális képességek, a kreativitás, tehát hogy mennyire problémaérzékeny valaki, mennyire eredeti, mennyire flexibilis, és hát a motiváció, hogy mennyire elkötelezett, mennyire kitartó a folyamat végzése során. Ezek mind-mind összetevői a tehetség megmutatkozásának, és ez még mindig kevés önmagában, mert ezek folyamatosan fejleszthetők, kiaknázandók ahhoz, hogy megérjen, beérjen, kibontsa valóban azt a lehetőséget, ami valakiben benne van. És ez még mindig csak az, ami bennünk van, tehát amit szoktunk tehetséggondozásnak talán hívni, a környezeti hatások, a fejlesztő hatások, amik ezt segítik kibomlani. Erről is érdemes beszélni, de egy pár percre térjünk ki a tehetség és az IQ kapcsolatára, mert sokan azt gondolják, hogy a kettő között nagyon komoly összefüggés van. Ugyan az IQ fogalma sok változáson ment keresztül az elmúlt évtizedek során. Manapság mit értünk magas intelligencia alatt?
Bocsánat, mielőtt az intelligenciára kérdezünk, még muszáj ide hoznom, ha ezt a modellt hoztad föl, hogy a testi adottságok mellett a képességfejlesztés, az egy környezeti hatás. A legeredetibb kérdéshez visszatér az legelső kérdéshez, ez, hogy velünk született adottságok, vagy a környezet tesz bennünket tehetségesek. Ha nincs tehetséggondozás, tehát nincs a készségeknek a fejlesztése, akkor senkiből nem lesz tehetség. Tehát környezeti hatás nélkül vele született adottság nagyon ritkán tesz téged képessé bármi.
Erre feltétlenül térjünk még vissza, de most akkor maradjunk egy pillanatra az IQ-nál. Szóval, hogy magas intelligencia alatt mit értünk ma?
Eredetileg az intelligencia az az iskola érettség mérésére szolgáló mérőszám volt és teszt volt. Ma már inkább a magas intellektuális képességet értjük a magas IQ alatt, azzal asszociáljuk, tehát ha valakinek magas az IQ-ja, akkor az biztos nagyon okos, nagyon leegyszerűsítve ezt gondoljuk.
Találtam, nyilván ennek is ezer megfogalmazása van, egy átfogó szellemi képesség, amelyben van észszerűség, célszerűség, önmagunk és mások értése és megértése. Tehát ennek a komplexitása adja a magas intelligenciát.
Hát igen, csak ezek már mind olyan szociális készségek, amiket itt felsoroltál, amik a nevelés hiányában, vagy a fejlesztés hiányában nem is születhetnek meg. Önmagától valaki ezekre a dolgokra, amiket felsoroltál, nem lesz képes, és ezért mondom, hogy az intelligencia is nagyon erősen összefügg a környezeti hatásokkal. Nyilván van ritka kivétel, de nagyon ritka az, hogy egy műveletlen vagy alacsony iskolázottságú közösségben egy magas intelligenciájú ember bontakozzon ki, mert az én úgy vélem, hogy inkább szerzett képesség, legalábbis abban az értelemben, amit te most mondtál, hogy ez az okosságot jelenti egy általánosságban, az okosság az egy környezeti hatás hozza létre igazából.
Azt is, amit ösztönös intelligenciának hívunk?
Azt gondolom, hogy ami ösztönös, az nem annyira okosság, az inkább egy jártasság, vagy egy gyakorlati készség. Az okosság az már mindig egy tanult és egy kiművelt
Hát vegyük
dolog.
Itt az előbb soroltak közül az észszerűség, célszerűség. Amikor valaki rájön valaminek a működésére, vagy működésmódjára, hogy az célra vezessen, az lehet ösztönös működés, vagy csak is tanult?
Van ebben ösztönös, és van ebben tanult is. Igazából az IQ-ra pont nagyon elmondható az, hogy nagyon sokféle adottságunk van, ez is az egyik adottság halmazunk, ugye ez nem is egy adottság, hanem valójában több, és ebben van egy tólig határ, a környezeti hatások függvénye, hogy végül nekünk mennyi lesz az IQ-unk. Ugye, ha valaki nem szellemi fogyatékosnak születik, akkor az IQ-ja az valahol az átlag vagy az átlag fölötti tartományba fog majd esni, attól függ, hogy milyen szocializáció éri őt. Ha viszont valaki az átlagos tartományba születik, de mondjuk nem kapja meg azokat az ingereket abban az életkorban, amire szüksége lenne, szociális ingereket például, és ezért butának fog tűnni, és ezáltal nehezebben fog tudni érvényesülni az életben. És egyébként nagyon érdekes itt az IQ kapcsán, amit az előbb Bence te pedzegettél, hogy a régi, minél egyszerűbb társadalmak azok a fizikai erőt, ilyesmiket részesítették előnyben, tehát milyen sokat elmond magáról a társadalomról, és minél inkább specializálódik egy társadalom, annál inkább, ahogy te nevezted, ilyen finom adottságokat vagy képességeket kezd magasra értékelni, az IQ is ilyen.
Igen, viszont ha már az IQ-t emlegetjük, amit ugye magyarul intelligenciának szoktunk fordítani, hát itt a mesterséges intelligencia kutatás, az nagyon erősen rávilágított arra, hogy ha mi neveljük és oktatjuk ezeket a mesterséges intelligenciákat, akkor meglepő módon korlátozzuk az ő intelligenciájuknak a fejlődését, és ha hagyjuk azt, hogy egy ilyen aktív kísérletezésben mondjuk tévedjenek, és úgymond tanulhassanak, tanuló rendszereket hozzunk létre, amiben a hibázás, önkorrekció, tehát önmaguk hibájának, kijavításának a lehetőségét egy programnak adjuk meg, akkor lehet, hogy olyan megoldásokra jut, és olyan gondolatokra, amelyeket, hogyha mi korlátoztuk volna az ő gondolkodás módját, soha nem hozott volna létre. Tehát ez az öntanulási képesség, ami ma a mesterséges intelligenciákban van, és az önfejlesztésre való képesség, ez úgy tűnik, hogy valahol az intelligencia alapja. És miért hozom ezt ide? Mert azt a kérdés, amit feltettél, hogy valaki ösztönösen születik-e, és ösztönösen képes-e például feltalálni dolgokat, kitalálni dolgokat, megoldásokra rájönni, ez már ma bebizonyosodott, hogyha ezt mi nem engedjük, hanem rögtön egy gyereket például úgy nevelünk, hogy megmutatjuk neki, hogy ezt hogy kell csinálni, ahelyett, hogy feltennénk, hogy te hogy csinálnád, hogy oldanád ezt meg, hogy közelítenél egyáltalán ez a problémához, ezzel tulajdonképpen elzárjuk, nem engedjük a tehetségét kibontakozni. Tehát ahhoz, hogy a tehetség megnyilvánulhasson, ahhoz nekünk tanuló környezetet kell létrehoznunk, ahol sokkal több kérdést teszünk fel, mint amennyi kész választ. Hát,
tulajdonképpen a kreativitást mozdítjuk elő, azt segítjük működésbe lendülni. Csíkszentmihályi Mihály magyar származású amerikai pszichológusnál találtam a tehetséggel kapcsolatban. Ő azt mondja, hogy az emberek általában azt gondolják, hogy ez egy természetes előny, ha valaki tehetséges, és hogy a szerencsések tehetséggel születnek. Ő viszont úgy gondolja, hogy a tehetség az nem természetes, hanem az egy társadalmi képződmény, tehát mindig az értékrend, a környezet értékrendje határozza meg, hogy milyen tulajdonságot címkéz előnyösnek, jónak, úgymond tehetségesnek. Ő azt gondolja egyébként tovább menve ezen az úton, hogy három tényező határozza meg a tehetséget, a személyes tulajdonságok, amelyek részben öröklöttek, részben pedig a fejlődésünk során alakulnak és változnak, a kulturális elvárások, amiről az előbb beszélt, illetve, hogy egy szabályrendszer alapján meghatározzuk az értelmes, értékes dolgok körét. És a társadalom ennek mentén ismer el, vagy támogat valakit abban, hogy a tehetséged megmutatkozzon. És például az IQ-val kapcsolatban is nagyon érdekeseket mond, azt mondja, hogy ha valaki kiváló logikai képességekkel rendelkezik, jól bánik a számokkal, az még mindig nem jelenti azt, hogy nagyszerű matematikussá válik, mert ahhoz meg is kell felelnie a matematika elvárásainak. Tehát, hogyha nem tudja a matematikában megszokott formában, tehát axiómák, tételek és bizonyítások formájába megmutatni az ő kiváló képességét, a büdös életben nem lesz belőle kiváló matematikus.
Hát, így van. Hát ugye erről beszéltünk eddig szerintem. Az IQ az nyugati kultúránkban nagyon elterjedt mérőszám, és egy nagyon keresett dolog, hogy magas legyen az IQ, és ez egy sztárolt érték. És pont ebben a kultúrában azok a egykor magas értékek, ezek a fizikai dolgok, ezek meg leértékelődtek. Tehát sokkal jobban szoktunk örülni annak, hogyha a gyereknek magas az IQ, mint ha jó a kézügyessége. Igen. Vagy hogyha nagy, nagy izomtömege van. Annak is örülünk talán, mert akkor jó kézműves lesz belőle, vagy mondjuk jó sportoló, de sokkal magasabbra értékeljük, van egy hierarchiája is a tehetségeknek, és sokkal magasabbra értékeljük a magas intelligenciát.
Hát igen, azokat a gyerekeket szokták tehetségesnek nevezni, akik az IQ-juk a felső tartomány 3-5%-ába esik, tehát ez egy magas intelligencia hányadosnak mondható, pedig ez inkább absztrakt képességeket jelent. Tehát bizonyos műveltségi területeken ez valóban előny, matematika, természettudományok, de egy csomó olyan terület is van, ami IQ-teszttel egyszerűen nem mérhető, és mégis előny és adottság, és másoktól eltérő.
Az előbbi felsorolásból Csíkszentmihályitól idéztél, ugye a harmadik, amit mondott, hogy ugye egy környezeti szabályrendszernek való megfelelőség is nagyon fontos a tehetség meghatározásában, hogy mi az, amit tehetségnek tart, tehát egy társadalom. Hogy mondtuk, az IQ-t ugye a mi társadalmunk egy nagyon fontos tényezőnek tartja a tehetség szempontjából. Most az jutott eszembe, ha megengedtek egy kitekintést, hogy milyen érdekes volt az, hogy mondjuk amikor elindult a legek könyve, hogy ki a legtehetségesebb valamiben, akkor olyan társadalmi kontextusban kezdték el ezeket összegyűjteni, amiket mi hasznosnak találtunk. Amit te is mondasz, például a legjobb fejszámoló, aki fejben össze tud adni számokat, vagy a leggyorsabban futó ember. És akkor, ha megnézzük...
Vagy a Rubik kockát a leggyorsabban összerakja.
Vagy a Rubik kockával leggyorsabban összerakó, tehát ezek valódi tehetséget tükröztek. Ha ma megnézzük a Guinness Rekordok könyvét, olyan tehetségeket fogunk belátni, hogy a szájába legtöbb szívószálat beletevő ember, vagy az egy perc alatt legtöbb lufit felfújó valaki, vagy a csukott szemmel hátrafele bicikliző leghosszabb akár. Tehát ilyen képtelen rekordok végtelensége, tulajdonképpen egy geg lett ebből, önmaga paródiája ez a legek könyve. Azért, mert csupa olyan teljesítmény van ott felsorolva, amit a társadalom valójában nem tart annak. De már tulajdonképpen erre is megy a játék, hogy ki tud kitalálni még nagyobb olyan képtelen teljesítményt, amiben lehet, hogy ő tehetséges, nem viccelek, a fülével zenét játszó ember. Hát ez vajon tehetség, hogy valaki a fülével zenét tud játszani? Vagy miért nem az? Hát nyilván azért, mert a társadalmi kontextus, ahol mi a tehetséget értelmezzük, például ezt nem tartja egy olyan adottságnak, amit tehetségnek tartanak.
A tehetséggondozásnak is szálljunk néhány percet, mert azért ez egy fontos kérdés. Nagyon sokat változott a terület megítélése, és hát nagyon fontos kérdés ebből a szempontból is a verseny, a versengés. Az azzal járó stressz és a kihívások. Sőt, maga a megbélyegzés, mert az egy bélyeg, hogy te tehetséges vagy. Ez egy elvárás rendszert közvetít, ami rendkívül káros is lehet.
Az, hogyha valaki tehetséges, az ugye azt mindenképpen jelenti, hogy neki az adott dolgot könnyebb megcsinálni, mint mindenki másnak. És ha tehetséggondozásról beszélünk, akkor szerintem azt nagyon érdemes kiemelni, amit én sokaktól hallottam, meg találkoztam is ezzel, hogy aki valamiben tehetséges, tehát kiemelkedő adottságokkal rendelkezik az adott dolgom, és ezért azt neki könnyebb csinálni, akkor nagyon sokszor nem szorgalmas. Minek gyakoroljak? Nekem ez úgy is megy. És ez lehetne a tétel mondata az elkalódó tehetségek tömegeinek. Azért nem lesz belőle kiemelkedő, mert nem szorgalmas. Ha megnézzük a siker szempontjából, hogy ki lesz igazán sikeres ember, mindig azt látjuk, hogy nagyon szorgalmas, és nem azt, hogy nagyon tehetséges.
De a szorgalomhoz meg nélkülözhetetlen a motiváció. Tehát annélkül nem tud kitartóan dolgozni, tehát kell egy belső tűz, egy belső hajtóerő. Na most az született, tanult, környezeti hatás?
Hát ezt nehéz megállapítani, erre elméletek vannak, hogy igazából amikor kedved van rá, Tehát én így tudnám megfogalmazni a motivációt, mikor szeretnéd, mikor vágysz rá, mikor van egy ilyen belső indítatás, hogy te abba az irányba menjél. Ennek a képesség, hogy motiváltak legyünk, az biztos, hogy velünk született. Mindannyian tudunk valamire motiváltak lenni. Az nem biztos, hogy tehetségesek vagyunk benne, nem biztos, hogy sikeresek leszünk benne, de ettől még vágyhatunk rá is, és lehet bennünk egy elhatározás, hogy én azt szeretném. Ahhoz, hogy ez ki is tudjon teljesedni, az is fontos, hogy ne legyenek olyan gátlásaid, amik miatt nem mert bele kell belefogni.
Erre céloztam az imént, hogy amikor valaki rásütik tehetséggondozás címén, hogy te külön elme bánásmódban részesülsz, mert tehetséges vagy, az rögtön le is nyomja az illetőt akár, mert ott az elvárás, aminek meg kell felelni.
Hát attól függ, hogy ő azt hogy értelmezi. Értelmezheti így is, amit te mondasz, hogy akkor ez egy elvárás velem szembe, akkor én nem is vagyok nekik fontos, csak az, hogy tehetséges vagyok, és akkor csak a tehetségem számít, és én a személyem nem is nem kapok figyelmet, csináljam, és akkor nyomjam. Ha nem sikerül, akkor nem hálálom meg azt a belém fektetett munkát, meg bizalmat, meg ilyesmiket szoktam ugye hallani, de természetesen megélheti ezt egy biztatásként is, hogy fú, én tehetséges vagyok, jaj, de jó.
Akkor is előre. Egy csomó nehézséggel találkozik. Például a saját iskolai környezetében, a saját kortársai között, azzal, hogy ő más, már is eltér. Lehet, hogy valamiben kiemelkedik, de megint másban, mivel arra nincs elég ideje, energiája, lemaradásba kerül. Az is lehet, hogy a rengeteg befektetett idő és munka miatt nincs a saját kortárs kapcsolataival megfelelő viszonya. Rengeteg hátulütője van egy ilyen állapotnak.
Itt jön be ez a szociális kontextus, tehát mondjuk az a dolog, amiben ő tehetséges, az abban a kis közösségben, amiben ő szocializálódik, abban ez egy kiemelt dolog, ez egy menő dolog-e, és mondjuk nincsenek belső gátlás, akkor beleteszi azt a munkát, és inkább kimarad bizonyos dolgból, mert ő akkor ettől egy menő gyerek lesz, akihez mindenki akar kapcsolni, vagy pedig az inkább egy ilyen furcsaság, hogy jó, hát akkor te ilyen csodabogár vagy, ilyen matek zseni vagy, de hát az nem túl menő egy osztályban, még hogyha ügyesen rugod a bőrt, akkor meg az menő.
Annyi kérdés merült itt fel, csak aznak kapcsán, hogy hallgatlak benneteket, ugye, hogy külsőleg vagy belsőleg motivált valaki, hogy a tehetségét kibontakoztassa. Ezt muszáj megkülönböztetni, mert nyilván vannak külső kontrollos emberek, akiknek nagyon fontos az, hogy a külső világ őket tehetségesnek tartja-e, és miben. És ha én most a tehetség fogalmától egy picit elrugaszkodok, például nekem mindig nagyon furcsa az, amikor egy gyereket elkezdenek versenyeztetni, született adottságai, például a szépség ilyen, a szépségverseny. És elkezdenek gyerekeket szépségversenyekre vinni. Biztos láttatok ilyet. Amerikában ezt a legszörnyűbb szintre viszik. Élő gyerekbabákat csinálnak belőlük, és ugye a környezet tartja őket szépnek. Na most nagy kérdés, hogy ő magát szépnek tartja-e. Ő ugye meg akar felelni teljesen egyértelmű egy szülői elvárásnak, egy környezeti elvárásnak, és itt az egésznek a háttérében egy versenyeztetés áll, ráadásul, bocsánat, maguk a gyerekek, ennek csak a tárgyai, még csak azt se lehet mondani, hogy különösebb tehetségük van ebben, ahogyan őket ott prezentálják. Ez a legalja. És akkor most visszatérek oda, hogy miben más az, amikor valakit mondjuk hegedűben versenyeztetnek, vagy fütyülésbe versenyeztetnek, vagy táncba versenyeztetnek már gyerekkorában. Valahogy a mi kultúránkban a tehetség és a verseny az szétválaszthatatlan. Tehát azt gondoljuk, hogy szükség van a versenyhelyzetet megteremteni ahhoz, hogy valakit tehetségesnek tartsuk. Például az IQ-t is mérjük. Ki tud gyorsabban, több kérdésre pontosabban felelni. És akkor azt gondoljuk, hogy aki több kérdésre gyorsabban és pontosabban felel, az intelligensebb, mint az, aki nem.
Jaj, de jó, IQ, egy példát hagyd dobjak be ide, mert ez nagyon idevág. Volt az USA-ban egy követéses vizsgálat, amelyben több mint 1500 magas IQ-jú fiatalt vizsgáltak, és az eredmény az lett, hogy a kiválogatottakból később egyetlen egy Nobel-díjas sem lett, sőt, nem függött össze az IQ-juk a későbbi sikerességgel sem. Viszont tudni legalább két olyan későbbi fizikai Nobel-díjasról, akik annó nem kerültek be a vizsgált 1500 gyerek közé, mert az IQ-juk nem érte el azt a szintet, hogy bekerülhessenek. Ez is azt bizonyítja, hogy a képességi tesztek egyszerűen nem használhatók a tehetség meghatározására.
Ez abszolút így van, így van. Egy magas IQ önmagában nem garancia arra, hogy valaki tehetségessé válik-e, mert a tehetség, még egyszer mondom, valahol egy célirányzott versenyhelyzetben mért teljesítmény.
Kell a versenyhelyzet hozzá?
Hát különben mi alapján mondanánk tehetségesnek, ha nincs összehasonlítás. Akkor inkább azt mondom, hogy a tehetség alapja mindig valamiféle összehasonlít.
Például dr. Gyarmat Éva, pszichológus azt mondja erről, hogy a tehetségkutatás vagy tehetséggondozás egyenesen gátolja a tehetségek fellelését vagy gondozását, mert ő úgy gondolja, hogy tulajdonképpen a tevékenységben levés az, ami a tehetséget ki tudja bontani, meg tudja érlelni. Nem a versenyeztetés, hanem az állandó helyzetek megteremtése, a visszacsatolás, a csiszolódás. Tehát, hogy tanítás-fejlesztés folyamatában legyen a tehetségesnek tartott fiatal. Nagyon sok emberre a versenystressz például hátrányosan hat.
Ezzel maximálisan egyetértek. Én csak azért hozom ezt a versenyeztetést, mert hogy a mi köznapi világunkban ez így jelenik meg, hogy amikor van egy tehetségkutató verseny, mondjuk ez a Got Talent sorozat, ami az egész világ jelenségként megjelenik, hogy ott is valaki bemutat valamit, egy színpadi produkciót, de azt már tehetségkutatásnak nevezik, hogy keresik a tehetséget, csinál egy színpadi produkciót, de csak mások tükrében választják ki, hogy ez jobban tetszett egy zsűrinek, vagy egy közönségnek, vagy akárkinek, és a tetszés az egésznek az alapja.
Hát igen, és minél több show elemet tartalmaz ez a produkció, annál tetszetősebb.
Igen, most ezek valódi tehetségek? Hát esetleg vannak olyan különleges képességű emberek, akik ott föltűnnek, de nem attól lesznek tehetségesek, hogy egy ilyen színpadi műsorban ők megnyertek egy tetszést.
Szóval a versenyeztetés és a tevékenységben tartás vagy levés, melyik az előnyösebb szerinted, Máté?
Hát szerintem a leginkább az előnyös a tanuló környezetnek a megteremtése. Ezek a tehetségkutatók, ezek nem biztos, hogy a legjobb eszközök arra, hogy a nagy tehetségeket megtaláljuk, mert akik jelentkeznek ezekre a műsorokra, azok nem feltétlenül a legnagyobb tehetségek. Ugye, amint mondtuk, a tehetség az egy kimagasló adottságot jelent. Az nem jelent közvetlenül is már teljesítményt, az csak egy adottság. De hogy azt sikerül-e meglátni azt a kimagasló adottságot, ugye ez lenne a tehetségkutatásnak a feladata, és a tehetség gondozás az meg arról szól, hogy segítsen neki ezt kibontakoztatni. De ez az kell, hogy ő ezt fölismerje ő maga is, hogy ezzel ő azonosulj, ez egy pozitív dolognak, egy pozitíven keretezett dolognak tartsa, és utána ezzel szeressen valamit kezdeni ő maga, ez a motiváció része, és ne tartson attól, hogy kudarcot fog vallani, hogy mások megszólják, hogy ettől elmagányosodik, hogy ettől ő ciki lesz, és így tovább, mert egy csomó ilyen gátlása az, ami mondjuk a motivációt, ami mindenképpen ott van, azt ki tudja csinálni. Gondoljatok el mondjuk egy óvodás gyereket. Annál motiváltabb ember nincs, mint egy óvodás gyerek. Az minden érdekli, és minden nagyon akar csinálni. És akkor nézzük meg ugyanezt a gyereket 10 év múlva, nem fogunk ráismerni. Mi történt? Az oktatás, az történt. Elment iskolába, és ott betették őt ilyen skatujákba, elvárásrendszeres skatujáiba, a legjobb szándékú pedagógusok is, mert az egész oktatás így működik. És sikeresen kiölik belőle, mert nem jutalmazzák az összes valódi kreativitást, az összes önállóságot, szabálykövetésre, biflázásra, magolásra tanítják. Egy jó szolgált, jó polgárt próbálnak belőle ugye nevelni, és már nem motivált valamiért.
Vannak valóban olyan megállapítások tudományos körökből, amelyek szerint a hagyományos tehetséggondozás problémája éppen az, hogy csoportokban együtt akarják a tehetségeket megközelíteni, formálni. Holott ez annyira személyre szabott, és annyira egyéni út, hogy képtelenség egy csoport keretei között kibontani ezeket a tehetségeket. Sőt, azt mondja, ma már hivatkozó dr. Gyarmati Éva, hogy a mai fiataloknál, a mai gyerekeknél ez még inkább igaz. Annyira megváltozott a világ, annyira megváltozott a befogadás módja, minősége, hogy ma már akár 6-7 év kor különbséggel is a gyerekek teljesen másképp látják a világot, dolgozzák fel a világot. Nagyon-nagyon különböznek egymástól, és ez szűkebb korcsoporton belül is így van. Tehát, hogy a tömegoktatás már általános szinten sem működik szerinte. Na most kiemelkedő képességekkel rendelkezőknél meg végképp nem működik. Szerinte például a gyerekeknek ma már nem is a tehetséggondozásra van szükségük, hanem a keretek kijelölésére, a támogatásra, a feltételek megteremtésére, mert a mai gyerekek ma már képesek az önfejlesztésre. Annyira kitágult az információs tér, ahonnan magukba szívhatják a tudást, az őket érdeklő tudást, az őket fejlesztő tudást, hogy nagyon sok esetben ehhez nem kell egy szigorú dresszúra. Csak békén kell őket hagyni. Mert most tényleg gondoljunk bele, hogy aki elmúlt annyi meg annyi, 50-60-70, mit ért a számítógépes világból? A gyerek meg másodperc alatt fogja fel, aki ebbe született bele, és halad a világhálón.
annyiban finomítanám, úgy, mint három gyermekes családokban is, hogy képes önmagát fejleszteni, ez így önmagában talán erős kifejezés, hogy képessé tehető önmaga fejlesztésére, az biztos. Azért neveztem az előbb építési útmutatónak a közoktatást, ahogy a Máté mondja, mert ha már tehetségekről beszélünk, én nagyon szeretek legózni, és követtem azt például, hogy hogy válik valaki legó tervezővé. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy egyáltalán új legó építményeket talál ki, és a kiválasztásnak ott az egyik alapja az, hogy kitesznek rengeteg kockát, és azt mondják, hogy szabadon csinálj ebből a készletből valamit, ami ennek is ennek a korosztálynak megfelel, vagy ilyen-olyan célt szolgál. És azt nézik, tehát, hogy aki mennyire kreatív, mennyire önálló, mennyire szabad gondolkodású, hogy tud-e az útmutatók nélkül alkotni, mi meg pont nem ezt csináljuk az iskolai oktatásban. Mi azt mondjuk, tessék, itt az útmutató, és ez alapján építs valamit, és hogyha minél gyorsabban építed, vagy minél pontosabban, akkor jutalmazzuk ezt. Hát ez minden, csak nem a tehetségnek a gondozása, meg nem a valódi képességfejlesztés. Tehát ezért mondom, hogy létezik azért olyan oktatási környezet, ahol a gyerekek valóban megtanálják az önfejlesztő képességüket. Ez valóban a tehetséggondozásnak egy formája, de azzal vitatkoznék, hogy ez közösségben nem valósítható meg, és ez mindig csak egyéni.
Pedig hát nagyon nagy eltérések vannak. Átlagember és átlagember között is rendkívüli nagy eltérések vannak, de gondolj bele, hogy egy igazán szenzitív, mondjuk úgy tehetséges ember, az sokkal érzékenyebben reagál minden környezeti hatásra, a mostani világ működésére, meg végképp a befogadásra. Érdemes szóba hozni az úgynevezett alulteljesítő tehetségeket, akik a kiemelkedő képességeik mellett valamilyen okból tartósan alulteljesítenek más dolgokban.
Ha megnézzük akár a modern világunknak, ugye pszichologizáló, idealizált iskoláit, ott házak vannak a különböző képességű embereknek megfelelően. Tehát például itt van a Harry Potter világa, ahol négy alapvető karaktert megkülönböztetnek egymástól, és az a karaktertipológia, ez évezredek óta megvan, már Glaukénosz a temperamentum elméletével besorolta az embereket különböző alaptípusoknak. A mai oktatási rendszer például ezt nem veszi figyelembe, hogy különbség van az alapvető beállítottságokban, és az embereket minimum négy csoportba kéne osztani, egy iskolán belül is, vagy ez alapján kéne osztályokat csinálni, mert lesznek olyanok, akiknek a matematikai, logikai elemző képessége tényleg kiemelkedő, és azok szenvedni fognak egy művészeti oktatásba, de lesznek, akik inkább művészi hajlamok, azok meg nem akarják azt. Miért nem differenciálunk? Tehát ha így értetted, a differenciált oktatásnak abszolút van létjogosultsága, szerintem a tehetséggondozás szempontjából.
De gondolj bele abba, hogy aki például egy Asperger spektrum zavarra küzd, készségei sérültek, vagy nehézkes számára, viszont valamiben kiemelkedő képességű, az hol találja meg a helyét, hol jut rá idő, figyelem, energia, és még számos ilyen példa van.
Igen, szempontokat hoznék be, tehát amiről beszéltek, hogy igazából nem a tehetség gondozásnak a problematikája, hanem az egész oktatási rendszernek a problematikája, amiről itt szó van, ugye, hogy nincsen személyre szabott oktatás. Akik ezzel foglalkoznak, oktatáskutatók, ők azt mondják, hogy ez nem lenne annyira nehezen megvalósítható, nem is lenne annyira erőforrás igényes, mint ezt gondoljuk, de hogy a mostani magyar közoktatás erre képtelen, az teljesen biztos. Ezt képessé tenni valószínűleg évtizedes távlat és nagyon komoly elköteleződést igényel, politikailag és gazdaságilag is, ez ma nincsen meg. Jelenleg legalábbis sajnos nincsen meg. A másik, amikor ugye tehetségeseket egy osztályba rakunk, akkor mi történik? A versenyistálók talán ilyenek, ugye ezek az elit gimnáziumokat szokták versenyistálóknak hívni, és sok olyan emberrel találkoztam, akár csoporttársaim voltak egyetemen, akár klienseim, akik ilyenekből jöttek ki, és ők azt mondták, hogy egyrészt érdekes volt azt megélniük, de negatív értelme volt érdekes, hogy addig ők kiemelkedőek voltak egy általános iskolai osztályban, és egyszer csak ők lettek az átlag, mert mindenki más is ugyanolyan kiemelkedő volt valahol, akkor ott ők egyszerűen ez lesz az átlag, tehát nem fognak többet kiemelkedni. Másrészt ezek az iskolák nagyon-nagyon magas teljesítmény árnak el a diákjaiktól, pont nem azt a felfedező, személyre szabott oktatási közeget teremtik meg, hanem azt, hogy ezt az ismétlést, ezt minél ügyesebben, minél hatékonyabban, minél gyorsabban csináljátok, és ebben is nagyon sokat várnak el tőlük, ez egy folyamatos szorongást váltott ki belőlük, ezt nagyon gyakran a családok is támogatják otthonról. Ilyen nagyon teljesítménykényszeres családokból jön nagyon sok olyan gyerek, akik ilyen középiskolákba járnak, és ők aztán remek szorongó felnőttek lesznek később, alacsony önértékeléssel és negatív énképpel. Tehát, hogy ezt mondjuk el lehet érni ilyen módon, úgyhogy csak bátorítanék mindenkit arra, hogy ne ilyen irányba, ha szereti a gyerekét, akkor ne ilyen irányba próbálja őt tolni.
Igen, hogy a szülő nagyon sokszor érzi azt, hogy akkor tesz jót a gyerekével, hogyha minél inkább támogatja azt, hogy ő kiaknázza a képességeit.
Igen, csak hogy az, hogy a szülő mit gondol hasznos képességnek, meg hasznos tulajdonságnak, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy a gyerek is ugyanezt gondolja.
Vagy hogy jobban tehetséges.
Vagy hogy jobban tehetséges. Én azért azt gondolom, hogy még a nyomai megvannak az olyan értelemben differenciált oktatásnak, hogy azért még mindig vannak iskolák, ahol van zenei osztály, ahol esetleg van matematikára specializálódó osztály, van sportosztály, ezek nyomaiban találhatók már meg, és biztos megkövez engem sok hallgató, aki ennek szakértője, hiszen abban is van igazság, hogy az integrált oktatás, ahol ezeket összekeverjük egymással, az is lehet hasznos, de én mégis azt gondolom, hogy ezek a fajta különbségtételek, hogy csinálunk egy zenei osztályt, egy művészeti osztályt, egy reál osztályt, egy testnevelő osztályt, alapszinten legalább figyelembe veszi az emberek alapkészségeit, és ez nem volt rossz. Ez nem volt rossz. Kérdés, hogy ezek mennyire átjárhatók egymás között, illetve mennyire alkotnak igazi közösséget, és vannak-e közös dolgaik, mert ha ezek nagyon szeparálódnak, és ilyen siló mentalitás alakul, hogy mi vagyunk a művészeti osztály, és akkor mi csak művészek vagyunk, mi vagyunk a sportolók, mert mi csak testneveléssel foglalkozunk, és ezek soha nem találkoznak egymással, és nincs közöttük semmi interakció, akkor kártékony, és akkor valóban közösség romboló hatású. De egyébként a különbségtétel az igenis fontos és hasznos.
Előbb szóba hoztad a családot, és nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy legalább ilyen fontos szerepe van a hátországnak, a családi környezetnek abban, hogy mivé válik, vagy válhat egy tehetséges ember, vagy plusz képességeket felmutató ember. Az sem egy könnyű pálya megvívni a családdal ezt az utat.
Már hogyha tanárként, vagy a gyerekként?
Nem, a gyerekként, áldozatként.
Mikor egy szülő kitalálja, én reál osztályba foglak téged járatni, ahol matematikát fogsz tanulni, vagy nyelvi osztályba foglak járni, a nyelvet fogsz tanulni, nem érdekel, hogy van-e tehetséget hozzá, csak legyen szorgalmat hozzá, az a legnagyobb tévedést követjük.
Az egyik legnagyobb, a másik, amikor azt mondja, hogy na te ebben tehetséges van, akkor erre tegyünk rá egy lapáttal, fiam, mert ez a te utad.
Ja.
Igen, mikor a gyerek helyett eldönti a szülő. Én egy olyan szempontot hoznék be, ami akár egy pozitív családi üzenet is lehetne. Ezt egy bejegyzésembe írtam, és így hangzott, hogy mindannyian tehetségesek vagyunk valamiben, de a legtöbbünk az nem kimagaslóan tehetséges semmiben. Ugye eddig a kimagasló tehetségekről beszéltünk, a többség az nem kimagaslóan tehetséges semmiben, és ezzel semmi baj nincsen.
Bizony.
Tehát, hogy tök jó, hogyha nem vagy kimagasló tehetség. Nem attól fog függeni, hogy te jól érzed magad az életben, neked lesz-e társad, te hogy fogsz boldogulni. Az IQ volt már róla szó. Én azt látom, hogy aki az átlagnál vagy a fölött van, ott semmi jelentősége nincs az IQ-nak. Egy 100-as IQ-jú ember ugyanúgy lehet szupersztár, ugyanúgy lehet nagyon boldog, ugyanúgy lehet nagyon kiemelkedő és nagyon híres és nagyon sikeres bármiben, és egy 160-as IQ-jú ember meg ugyanúgy kallódhat el, és lehet egy hajléktalan drogos a végén. Tehát, hogy az IQ az szerintem nem egy jó mérőszám. Amikor a tehetségről gondolkodunk, én azt látom, hogy arról sem feltétlenül gondolkodunk definíció szintjén jól. Mert ugye, amit mondtál is, Ági, egy példát, azt pont az IQ-hoz kapcsolódott, hogy ugye vizsgálják, hogy akik azok, akik kimagaslóak valamiben, de akik aztán az életben kimagaslóak, a teljesítményük okán kimagaslóak lesznek, azok nem feltétlenül azok, akiket tehetséges gyereknek gondoltak. Nagyon érdekes nekem az, hogy azok a gyerekek, akik általános meg középiskolában kitűnők, ők általában nem lesznek tök sikeres emberek. Sok mindenhez értenek egy kicsit, és nagyon szorgalmasak, és nagyon akarnak megfelelni, de semmihez nem értenek nagyon. Mondtad az alul teljesítő tehetséget. Ez ugye két értelemben is értelmezhető. Egyrészt azok a gyerekek, akik valamiben tehetségesek, de nem hozzák azt a szintet, amire a képességeik predesztinálnák őket. Itt vagy a motiváció, szorgalom probléma, gátlások, félelmek, ilyesmikről van szó, vagy van az, amikor valaki egy valamiben tehetséges, hát általában azért egy valamiben szoktunk kimagaslóak lenni, ha egyáltalán kimagaslóak vagyunk, többen nem, és akkor az fantasztikusan csinálja, de a többi dolgokban meg nagyon átlagos vagy az alatti, és akkor ezekre is mondhatják, hogy hát ő valamiképp alul teljesítő, valami baj van, mert ugye az iskolában még megvan az, hogy általában mindenben legyél nagyon szorgalmas, meg nagyon jó, őt meg nem érdekli a többi. Nagyon tehetséges emberek általában unják azokat a dolgokat, amik nem érdekli őket, és nem is csinálják, elég autonómak ahhoz.
Na hát, egy olyan húrt pendítettél meg, ami nekem fontos, úr, hogy mi a baj az átlagos tehetséggel? Miért gondoljuk azt, hogy egy olyan ember, aki minden területen mondjuk középszerű, de tényleg minden területen is egyre szélesebb, horizontális gondolkodó, és nem kiemelkedő teljesítmény nyújt egy bizonyos dologban, az nem tehetség. Lehet az önmagában is tehetség, hogy valaki egy ilyen 360 fokos világképpen minden iránt érdeklődik, hogy neki pont az a tehetsége, hogy nem egy ilyen vertikális gondolkodó, nem egy ilyen szűkre szabott, úgymond kiemelkedő tehetség, hanem átlagos, viszont ez az átlag, ez egy olyan széles horizonton belül érződik, ami pont átlagon felülvévé teszi őt, mert mindenre képes, és mindenben idézőjelben tehetséges. Ezt se tudjuk képzelni, mert mi a tehetséget a kiemelkedő tehetséggel azonosítjuk. Tehát én nagyon egyetértek, amit te mondtál az előbb, hogy minden ember tehetséges valamiben, csak nem feltétlenül kiemelkedő, sőt, még olyan ember is van, aki mindenben tehetséges, de semmiben nem kiemelkedő.
Igen, pedig azt gondolom, hogy a legnagyobb tehetség, vagy képesség, az a harmóniára, a boldogságra való képesség, fogalmazunk így. Az vajon adottság-e, vagy tanult, vagy környezeti hatás? Amikor valaki valóban képes eljutni egy olyan belső állapotra, ami egyensúlyt jelent, és amivel megtalálja saját magát.
Én azt gondolom, ez mindenképpen tanult, ez nem egy adottság, ez nem egy képesség. Persze vannak olyan adottságok, itt most pszichés problémákról beszélek, olyan genetikai adottságok, amik ezt megnehezítik, de definiálni próbáljuk mondjuk a boldogságot és az arra való képességet. Én nagyon sokat gondolkodtam erről, mert a kliensek sokat kérdeznek a boldogságról, hogy mitől boldog valaki, és szerintem leginkább attól, hogy elfogadja azt, ami neki van. Elégedett azzal, ami neki van. Aki elégedett azzal, ami neki van, az boldog ember.
Aki otthon van saját magával, saját magában.
Igen, most nem jut eszem, hogy milyen Vujicic, mi a keresztneve annak a híres motivációs embernek, akinek ugye se keze, se lába, és a könyvének is ez a címe, hogy se kezem, se lábom, se gondom, mert hogy ugye így született, és ő nem is tudja, hogy milyen kézzel, lábbal élni, de a világ egyik legboldogabb emberének tartják, és ő a boldogságról tart világszerte előadásokat, és pont erről beszél, hogy ez egy mentális képesség, nem egy adottság. Tehát nem arról szól, hogy te milyen testi adottságokkal születtél, mert neki például erősen hátrányos helyzetű a született állapota, de ő ezt tanulta meg, ezt szerette meg, és ezen keresztül tapasztalva a világot, soha nem arra koncentrált, hogy mit nem tud csinálni, hanem mit tud csinálni. Ott mondod, a legnagyobb tehetség, ha valaki boldog tud lenni, és megtalálja a boldogságot. Ez egy elsajátítható képesség, és én is azt gondolom, hogy a tehetséggondozás valójában azt jelenti, hogy te a saját képességeid birtokában, azokat kibontakoztatva, harmóniát tudsz teremteni.
De vannak emberek, akik gáphajlamosak, és most nem a keep smilingra gondolok, meg a hurra optimizmusra, de mégis vannak emberek, akik alapszemélyiségüket tekintve könnyebben eljutnak ilyen állapotig, és van, akinek sokkal nagyobb küzdelem mindez. Nyilván az egyéni életút is belejátszik ebbe, meg az otthoni minták, de mégiscsak születünk valamilyennek e tekintetben is, nem?
Én azt látom, hogy ez sokkal inkább a családom belüli szocializációtól függ. Az persze egy adottság, hogy melyik családba születsz, de az nem a személyiséged adottsága, hanem a környezeted adottsága. És egy olyan családban, ahol alapvetően támogató a légkör, elismernek, dicsérnek, azt látod a szüleiden, hogy ők elégedettek és boldogok és harmonikusak, és erre látsz mintákat, és látod, hogy ők hogy küzdenek meg a szorongásaikkal, amik nekik is vannak, mert a boldog embernek is vannak szorongásai, csak nem abban él. A boldog ember is szokott néha félni, csak nem abban él, és nem az bénítja meg. Ő is szokott haragos lenni, csak nem az határozza meg, és nem abban merevedik bele, és ezt elmondhatnám az összes többi érzéssel is. Tehát, ha látsz erre mintákat, akkor ez sokkal könnyebb belsővé tenni és megtanulni.
Hát ez biztos, hogy így volt, és én azt gondolom, hogy ebben viszont egy hatalmas paradigmaváltás van, mert ma a felnövekvő gyermekeknek a többsége az vagy elvált szülők családjában él, vagy patchwork családokban, vagy mindenféle családban, és nincs meg az a fajta idealizált családi háttér, amit még mondjuk egy múlt század elejé klasszikus családmodell diktált volna egy európai polgári kultúrában. De ma Magyarországon minden második házasság válással végződik, és inkább élnek a gyerekek egy második családban, harmadikban, ami nem jelenti azt, hogy ott nem alakulhat ki egy biztonságos kötődés, vagy nincs egy szeretett kapcsolat. És ezt csak azért mondom, mert ugye itt a társadalmi mintákról beszélünk, és ezek ugye egy kora gyerekkorban hogy határozzák meg a gyereknek az eszményképeit, hogyha valaki azt gondolja, hogy csak akkor lehet boldog, és akkor lesz képes a boldogságra, hogyha ő nem elvált szülők gyereke, akkor egész életében hordozhatja ezt magán, mint egy stigmát, meg egy problémát, és még nem tudom én 30 éves korában is, hogy de nekem elváltak gyerekkoromban a szüleim, és ezért nem vagyok képes a boldogság. Nonsense, hülyeség, hát ezeket meg lehet haladni, fel lehet dolgozni.
Persze.
Abszolút nem igaz. Miért ne lehetne egy gyerek boldog egy elvált szülő gyerekeként, vagy egy második családban, vagy egy pót apával, pótanyával, vagy bármilyen egyéb családi felállásba. Nagyon igaz az, talán Bernard Shaw mondta először, és tőle vette át nagyon sok politikus, aki igenis azt mondta, hogy az emberek körülbelül annyira képesek a boldogságra, amennyire elhatározzák, hogy boldogak akarnak lenni. Hogy ez egy elhatározás kérdése. Hogy a múltkori adásban a pohárral példáloztunk, hogy félig tele vagy félig üres, hogy mi az, amire a figyelmemet fordítom. Hogy mi az, ami az életemben a boldogság forrása, amit már elértem, amit eredménynek tekintek, ami számomra a jó érzéseknek a forrása, hogy erre koncentrálok-e, vagy arra, ami a hiány, ami még nincs abban a pohárban. És nem hiszem például, hogy ez egy velünk született képesség, ez egy tanult képesség, ez egy kognitív megküzdési stratégia, amit el kell sajátítani. És nagyon szerencsés az a gyerek, aki egy olyan családba születik, ahol erre megtanítják, hogy mi az, amit már van, mi az, amit már elértél, mik az eredményeik, és erre koncentrálj, és ne arra, amit nincs, vagy amit még nem értél el, vagy ami nem lehetett a tiéd, ne a hiányokat lásd, hanem azt, amit birtokol.
És azt gondolom, hogy ez nem is a szavak szintjén tanult minta, ez sokkal inkább látott, érzékelt minta.
Abszolút, és ide ad kapcsolok egy kicsit, szóval, hogy nem az elvált családokban nehezül el a gyerekeknek a boldogság, hanem a traumatizált gyerekeknél nehezül el a boldogságnak a képessége. A tehetségnek és a boldogságnak egyébként van egy nagyon érdekes kapcsolata, amit megfigyeltem. Nagyon sok egyébként boldogtalan, szorongó, magát csökkent értékűnek gonduló ember abban a hitben él, hogyha ő kiváló lenne valamiben, ha elérne valamit, ha valamilyenné válna, akkor lehetne ő boldog, akkor nyugodhatna meg, akkor lenne ő szerethető, elég jó, értékes, érdekes, és így tovább mások számára, amely egy óriási baromság, és erre rengeteg energiát, éveket, pénzt, mindent feláldoz, hogy ide eljusson, és akkor én találkozom ezekkel az emberekkel akkor is, amikor ők elérték azt a sikert, azt a vagyont, azt a hírnevet, és ugyanolyan nyomorultul vannak, mint az elején voltak. Hát sokszor én már ekkor találkozom velük. Vagy nem lett nagyon sikeres, de mondjuk ugye ennek van az ilyen hétköznapi változata, ugye, amit a életközépi krízisnek is szoktak nevezni, amikor eljutottam az életem derekára körülbelül, megcsináltam mindent, amit nekem mondtak, hogy csináljak, megérjek el, legyen, ház, feleség, férj, gyerekek, kutya, kocsi, mindenem van, munka, stb., és nem vagyok boldog az életemben, mert nem ezektől függ, nem ezeken múlik. Ezért van az, hogy a boldogság az teljesen független a tehetségeinktől, az adottságainktól, a vagyoni helyzetünktől, az ismertségünktől, a családi állapotunktól, az csak attól függ, hogy amin van, azzal megelégettem-e, vagy nem.
Hát akkor megelégettünk ebben a pillanatban, mert hogy le is járt az időnk. Köszönöm szépen a mai beszélgetést Mayer Mátinak és Tarbence Lászlónak, hallgatóinktól búcsúzom, munkatársaim Rózsahegyi Gábor és Horváth Ádám nevében is. Sugár Ágnest hallották, viszont hallásra egy hét múlva.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.